Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Elsőként egy szolgálati közlemény. A kollégáim azt kérték, hogy mondjam el, és jobb, hogyha az elején mondom el, mert utána el fogom felejteni, hogy aki a YouTube csatornára még nem iratkozott föl, akkor ezt feltétlenül tegye meg a következő napokban, hogy nem csak a rádió hullámokon keresztül, hanem a videó segítségével is követhesse a beszélgetéseket. Augusztusban már elkezdtük azt a cégbemutatót, ami a Planet Expo-t előzte meg. Ugye most már 3 hét eltelt az Expo zárása óta. A múlt héten találkozhattak önök a Hydrofield képviselőivel, ezen a héten pedig egy másik kiállító, az Expo-n kiállító cégnek, a Klassmann cégcsoportnak az alapítóját, Mendi Tamás urat, és ügyvezetőjét hívtam beszélgető társul partnerül. Egy fiatal cégről van szó, a leírásból, amit a készülés, felkészülésnél használtam, azt láttam, hogy egy garázscég, tehát egy 2011-es alapítású fiatal cégről van szó, és a hitvallásukat szeretném idézni, így szól: tevékenységünket a magas szakmai színvonal, a folyamatos innováció és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettség jellemzi. Folyamatosan követjük az iparági trendeket, és vizsgáljuk új technológiák, új termékek bevezetésének a lehetőségét. Célunk, hogy fenntartható értéket teremtsünk, vevőinknek egyszerre nyújtsunk termékeket és komplex értékteremtő szolgáltatásokat. Na most ez talán még így túl általános, de majd egy egész konkrét példát is fogunk mondani itt a beszélgetés során, hogy mi is ez a szolgáltatás, hiszen mi ott találkoztunk először az Expo-n, én rácsodálkoztam az önök termékére, és aztán ebből következett a meghívás, hogy na akkor ne csak egy rövid találkozó legyen ez az Expo-n, hanem a nagyobb közönség, a szélesebb közönség számára is tegyük megismerhetővé, hogy mi is az a termék, amivel önök ott megjelentek a Hung Expo területén.
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is én is. Ez a termék, ez egy ivóvizet erőállító berendezés, a levegő páratartalmából tud nagyon hatékony módon ivóvizet előállítani, és megoldás a globális ivóvíz problémára, amit így Magyarországról nehéz elképzelni, és azt is, hogy egy magyar cég foglalkozik ilyen fejlesztéssel, de azért a világban 8 milliárd emberből 2 milliárdnak nem jut megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz. Úgyhogy mi azt tűztük ki célul, mint élelmiszeripari szakértő cég, aki élelmiszeripari generál kivitelezésekkel és élelmiszeripari berendezések gyártásával foglalkozik. Egy olyan gépeket fejlesztünk, olyan technológiát dolgozunk ki, amivel megoldást tudunk biztosítani az ivóvíz hiány problémájára lokálisan, ott, ahol ez valóban keletkezik, ez a probléma.
Ugye említettem, hogy 100%-ban magyar a cég.
Így igaz.
De én úgy tudom, hogy az a termék, amiről most beszélni fogunk, és ami nekem ott nagyon fölkeltette az érdeklődésemet, és nagyon rácsodálkoztam, az alapvetően egy amerikai technológiának a továbbfejlesztett változata.
Majdnem. Van egy partnerünk, egy Blue Planet Water nevű amerikai-kanadai vegyesvállalat, akik megkerestek minket. Egy B50-es interjún figyeltek fel ránk, és a francia, illetve a kanadai montréali főkonzulasszony segítségével jött össze ez a partnerség. Volt egy francia szabadalmuk, és megkértek minket, mint szakértő céget, hogy gyártsuk le a szabadalom alapján ezt a berendezést. Legyártottuk ezt a berendezést, de kiderült, hogy ez egy 10 évet is meghaladó régi eljárás.
Tehát nem volt korszerű a berendezés.
Nem volt korszerű a berendezés, de mi legyártottuk a kérésnek megfelelően, nyilván azért, hogy megvizsgáljuk, hogy abban a szabadalomban, amivel ők rendelkeztek, van-e valami olyan innováció, ami jó és ami tudunk használni. De mi mérnökeink és szakértőink ezt abszolút továbbfejlesztették. Rögtön az elején lecseréltük a vezérlést, aztán később a hűtést és az összes berendezés belsejét, ami ebbe a berendezésbe bekerült, és most éppen ott tartunk, hogy egy teljesen új berendezést fejlesztünk.
Tehát a kiinduló pont az ugyanaz volt, de egy korszerűtlen technikából magyar mérnökök egy korszerű technikát, egy 21. századi technikát és technológiát fejlesztettek.
Abszolút így van.
Bocsánat, hogy a szavába vágtam.
Nem, a mi mérnök csapatunk a műszaki igazgatónk vezetésével összeállt egy olyan szakértő stáb, akik specialisták a szakterületükön. Ebben van ivóvízzel foglalkozó szakember, klímatechnológiával, tervezéssel foglalkozó szakember, gépész irányítás technikával foglalkozó szakember. És ez a szakértő stáb fejleszt most egy olyan berendezést, ami már legkorszerűbb technológiát használja, és abszolút piacvezető tud lenni ebben a berendezés gyártásban. Az amerikai partnerekkel most arról tárgyalunk, hogy felajánlották egy közös amerikai cégben az együttműködést, és éppen most is a héten is arról tárgyalunk, hogy tudunk közösen az Egyesült Államokban céget alapítani. Még nem döntöttük el, hogy ez pontosan hogy fog működni, de a finanszírozást ők adnák a fejlesztéshez, mi pedig a szakmai és tudományos hátteret, a technológiát, illetve azt a gyártáskapacitást, amivel a Klassmann Kft. Rendelkezik Dunaújvárosban, a gyárunkban.
Nekem egy nagyon szép történet, tehát, hogy akár az Egyesült Államokból, akár Franciaországból idejön egy korszerűtlen technológia, és a magyar mérnökök erre azt mondják, hogy ha mi tudunk jobbat. És aztán kiderül, hogy nem csak, hogy tudnak jobbat, hanem utána az amerikaiak azt mondják, hogy hát persze, hogy jobb, akkor csináljunk egy közös céget, és értékesítsük közösen. Ez nekem egy óriási történet, ez azt gondolom, hogy nem kis büszkeséggel kell, hogy eltöltse a cég minden egyes dolgozóját, mérnökét, aki ennek a megalkotásában, kitalálásában részt vett. Ugye, ha másként fogalmazom, az előbb felolvastam az önök arszpoétikáját, hitvallását, ha ezt lerövidítem és egyszerűbben fogalmazom meg, hogy egy másik anyagban azt olvastam, célunk bárhol, bárkinek elérhető tiszta ivóvizet biztosítani. Ez egy világos és egyértelmű szándék. És akkor háttérként még hadd mondjak annyit a hallgatók és a nézők kedvéért, és ön utalt erre, ezért is akarom ezt kibontani egy picit, hogy nagyon sokan a 8 milliárd földlakóból, nagyon sokan ma is vízstresszes, vízhiányos területen élnek. Az ENSZ becslése szerint, ugye nagyjából 2050-re lesz 10 milliárd a földlakóinak a száma, és a vízfogyasztást figyelembe véve, és a vízbázisok adottságát figyelembe véve, nagyjából az akkori népességnek a fele, tehát mintegy 5 milliárd ember vízhiányos területen fog élni. Ez az első dolog. A második, hogy a népesség növekedéséhez képest kétszer olyan gyorsan nő a vízfogyasztás. Tehát amiről ön beszélt, hogy vannak már most olyan területek, ez bizony igaz, ahol vízhiány van, ott miután a vízfogyasztás persze nem tud kétszeresen nőni, de sokkal inkább szükség lesz az ilyen technológiákra, az ilyen megoldásokra, mint amit önök kifejlesztettek. Tehát levegő párából vizet előállítani. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Expo-n láthattam ezt a gépet, és láthattam róla egy kis filmet működés közben. Beszélgettünk akkor erről, és nekem laikusként a következő kérdéseim voltak. Minden körülmények között tud-e ez a készülék a levegő párájából vizet előállítani, vagy speciális helyzetre, speciális hőmérsékletre, speciális páratartalomra van szükség ahhoz, hogy ez a gép hatékonyan és jól működjön.
Ez a gép, ami ott kint volt a kiállításon, ez úgy szoktuk mondani, nominális körülmények között a 80%-os páratartalom és 30 Celsius fokos hőmérséklet mellett van egy szint, amit tud akár 1000 liter, vagy 1500 liter. Attól függ, hogy hol helyezzük le. Ha más körülmények közé tesszük ezt a berendezést, akkor nyilván kevesebbet, vagy akár többet is tud termelni. Pára mindenhol van a levegőben, sőt egyre több. Épp most hallottam a múlt héten a Meteorológiai Világszervezetnek a főtitkárát, és pont azt mondta, hogy a globális felmelegedés miatt az elmúlt időszakban 7%-kal több a föld légkörében a páratartalom. Nyilván ez sok mindent befolyásol. Afrikában egyébként a felmelegedés miatt óriási a vízveszteség, a felszíni vízveszteség, van, ahol pedig a sok pára miatt lezúduló hirtelen csapadékok villámárvizeket okoznak. De hogy honnan juthatunk ivóvízhez? Háromféleképpen, vagy a folyóból, felszíni vizekből, vagy karsztvizekből, amik a föld alatt vannak, vagy pedig a levegő páratartalmából. Mi azt gondoljuk, hogy a levegő páratartalmából szinte minden körülmények között tudunk kinyerni ivóvizet. Vannak optimális körülmények, ahol sokat nagyon olcsón lehet kinyerni, és mondjuk a trópusokon, egyébként Afrikában, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten és számtalan helyen, De valaki azt hiszi, hogy Európában, az Egyesült Államokban, vagy a világ más pontján nincsen komoly ivóvíz probléma, az csak azért van, mert olyan körülmények között élünk most, hogyha megnyitjuk a csapot, akkor jön az ivóvíz. De ha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor, és megnézzük a híreket a tévében, amiket hallunk, akkor ma már nem extrém dolog az, hogy akár egy jó infrastruktúrával ellátott településen is ivóvízkorlátozást jelentenek be, és ilyet többet is hallottunk már. Az sem extrém dolog, hogy a talajvizeinket a mezőgazdasági műtárgyázások, meg a talajszennyezések miatt valamennyire elszennyezzük, és azt is tudja mindenki, hogy Magyarországon is. Ha úgy gondoljuk, hogy egy vizes dézsán ülünk, ami kifogyhatatlan, ez egy óriási hiba, ugyanis a vízkészleteink azok folyamatosan fogynak. A vízszabályozás miatt ugye átfolyik az összes víz, ami beérkezik hozzánk, sőt, én úgy tudom, hogy amennyi bejön, annál három balat ennyi mennyiséggel több megy ki az országból, mert még azokról a helyekről is összegyűjtjük, ahol egyébként aszályos idők vannak. Nem tudjuk visszapótolni a talajvízbe a vizet, mert azért 18-19. Században, amikor volt a vízszabályozás, azóta megszűntek azok az árvízi területek, amik ilyen vízjárta területek voltak Magyarországon, több mint a 90%-a tűnt el egyébként, ahol most mezőgazdaság megy. És mivel nincsenek árvizek, nincsenek beszivárgó vizek, ezért nem is tudjuk visszapótolni a talajba ezeket a vizeket. Vannak olyan, egy hidrogeológusnak az előadását hallgattam múltkor, aki azt mondta, hogy az elmúlt pár évben volt olyan, hogy 8 méterrel csökkent a talajvízszint
bizonyos helyeken. Igen. Magyarország üzes részén ez a homokhátságnál különösen nagy probléma, amit ön mond. Ez így igaz, most derül ki, hogy a 19. századi folyószabályozás, különösen a Tisza völgyében, az azt eredményezte. A másik része pedig, hogy víztározókat építettek a fels, tehát más országokban, ugye mi alvízi ország vagyunk, hogy a hordalékképződés, a hordalék a folyóknak, a Dunának is és a Tiszának is lecsökkent, a folyó egyre mélyebbre ássa magát, és hát ugye tanultuk a fizika órának közlekedő edény elméletét, hát hogyha a folyó vízszintje egyre lejjebb megy, akkor nyilván a talajvízszint ezt követni fogja hosszabb vagy rövidebb idő múltán. Na, ez történik a Duna-Tisza közén. Igen. Tehát ezért valóban önnek igaza van, hogy nem egy korlátlan lehetőség. Magyarország bár látszólag gazdag a vizekben, de nem korlátlanok a lehetőségeink, a talajvízszint csökkenést meg kell állítani, és valóban minden lehetőséget, ami ezt szolgálja, azt ki kell használni. Azért visszatérve, mert említette, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában is használható ez a készülék, akkor mondjuk egy extrém helyzetet a száhelővezetben is használható?
Ahol van pára a légkörben, ott használható. Ahol szinte nulla a páratartalom, ott egyértelműen nem, vagy csak bizonyos időszakokban. Azért a sivatagokban is vannak olyan, mondok egy extrém például, bogarak, akik a hajnalba kitárják a kitin páncéljukat, és az ott lecsapódott párát bevezetik a szájszagokba, és megisszák, vagy azzal maradnak életbe, tehát valamennyi pára mindenhol van. Többfajta eljárás létezik arra, hogy a levegő páratartalmából a vizet kinyerjük. Vannak olyan eljárások, amit egy picit drágábbak, de akár a párát úgy ki tudjuk venni a levegőből, hogy kevesebb, mint 1% marad benne. Ez egy kicsit drágább eljárás, de van, ahol nem ez számít, hanem az, hogy egyáltalán életben maradnak az emberek, és van víz, vagy nincs víz. De mondok még egy dolgot, mondjuk a katonáink, akik elmennek Afrikába valamilyen misszióba. NATO tagok vagyunk, és mennek. Nem gondolom, hogy elmennek ivóvízért a sarki boltba, palackos vízért, hanem úgy logisztikázzuk oda valamilyen módon nekik az ellátmányt repülővel, Franciaországból, Németországból, vagy Magyarországról. Őrültség, sokkal egyszerűbb volna egy-egy ilyen berendezést oda tenni, és pontosan tudják azt, hogy a lehető legjobb minőségű ivóvízet kapják meg, egyébként még fenntartható módon is, tehát megújuló energiákkal. Ezek jobb megoldások, hogyha lokálisan oldjuk meg.
Hogy a hallgatók értsék, hogy ez a készülék lényegében desztillált vizet állít elő. Ugye a levegő páratartalmából egy teljesen tiszta, mindenféle ásványi anyagtól mentes vizet tudunk, de lényegében desztillálni, ez a lényege, ugye?
Konkrétan olyan, mint egy páramentesítő, csak sokkal hatékonyabb, és utána ezt egy vízkezelési technológiával ivóvízzé alakítjuk, megszűrjük, és
adnak hozzá ásványi anyagokat, különböző ásványi anyagot, ami egyébként ivóvízzé, tehát az emberi szervezet szempontjából fontos ásványi anyagokat tartalmazó ivóvíz, de hát ez az egyszerűbb része, gondolom, bekeverni ezeket.
Tehát abszolút, ez már nem egy, tehát ez egy működő technológia.
Most két kérdés biztos, hogy fölmerül a hallgatókban. Az egyik kérdés az, hogy egy ilyen gépnek a működtetése energiaforrást igényel. Rákötöm a hálózatra, az egyszerű, akkor a hálózati árammal ez működtethető. No, de ahol nincsen hálózati áram, forrás, akkor ezt más módon, mondjuk egy napelemmel, vagy egy mini szélkerékkel, hogy ott megtermelem az áramot, és egy akkumulátorral mondjuk azt letárolom, működtethető ez a készülék?
Működtethető ez a készülék. Vannak olyan berendezések, amik tervezés alatt vannak nálunk, amihez óriási mennyiségű napelem kell, vagy kellene. Nem ezekre koncentrálunk, most olyan berendezéseket fejlesztünk, amihez úgy lehet megújuló energiákat csatolni, hogy opcionálisan együtt a két készüléket tudjuk értékesíteni. Eladjuk a vízkészítő berendezésünket is, és ezt egy ilyen légköri generátornak hívjuk, és eladunk hozzá olyan konténerbe leszállított napelem rendszert, amit egy mozdulattal ki lehet nyitni, több száz négyzetméter lesz néhány perc alatt, és hozzá méretezünk olyan akkumulátor pakot, olyan akkumulátor kapacitást, ami ahhoz szükséges, hogy folyamatosan tudja termelni a berendezés az ivóvizet, illetve hogy a megfelelő pillanatban tudja termelni az ivóvizet, van, amikor hajnalban kell termelni, amikor nincsen napelem. Arra azért figyelni kell, hogy minden helyszínen, ahol potenciálisan szükség lehet erre a megoldásra, oda méretezni kell, ugyanis mindenhol más a napos órák száma, más a besugárzás, valahova 40 napelem kell, van ahova 60, valahova kisebb akkumulátorpark kell, valahova nagyobb, hogy a folyamatos működést lehessen biztosítani. Tehát nekünk, amikor értékesítünk, vagy amikor majd értékesítésre kerül sor különböző területekre, minden egyes helyre meg kell határozni azt, hogy milyen opcionális kiegészítőket tudunk a berendezés mellé tenni, hogy ez tökéletesen kiszolgálja az igényeket.
Igen, tehát önöknek alkalmazkodni kell a különböző feltételekhez, tehát adaptálni kell lényegében. Tehát nem úgy van, mint hogy megveszek egy autót, és az az autó az, ha Franciaországba veszem meg, ha Németországba, ha Magyarországon, ha Ázsiába, mondjuk egy Volkswagen, ugyanazt tudja. Ugyan, most itt önök akkor nyilván nem, az alapgép az ugyanaz, de méretezni kell a helyhez és a körülményekhez alkalmazkodva. Biztos, hogy a másik kérdés is föltennék a kedves hallgatók. No és mindez mennyibe kerül? Tehát mennyibe kerül egy liter víz előállítása, hiszen nyilván ez egy alapkérdés, akkor, amikor azt mondom, hogy a levegőből kivonom a párát, ebből utána ezt ásványanyagokkal dúsítom, ebből ivóvizet csinálok, hurrá, hurrá, no de ez mennyibe kerül? Drága vagy olcsó?
Igen, nagyon egyszerűen meg tudom mondani, hogy 0,25 kWh per liter.
És attól függ, ezt fordítsuk le forintra.
Attól függ, hogy melyik országban vagyunk, hol mennyi az elektromos áram ára. Magyarországon mondjuk, ahol 30 pár forint egy kWh, ott az egy negyede, tehát 9 forint. De 10 forint alatt van mondjuk egy liter víz.
Tehát 10 forint alatt van egy liter víz. Igen. Azt gondolom, hogy eléggé versenyképes, nem?
Szerintem versenyképes, igen.
Hát 10 forint, ma már mit kapunk, hogyha elmegyünk a boltba 10 forintért? Szerintem se.
Igen, mondjuk a palackot nem kell megvásárolni.
Még régen, amikor egy gyerek voltam, lehetett kapni stolverket, az még ilyen filléres dolog volt, de szerintem azt már ezt nem is lehet kapni. Másrészt szerintem 10 forintért már nem kapunk semmilyen boltba, semmit sem. Tehát az a lényeg, hogy versenyképes áron elő tudják állítani ezt a vizet. Ugye a cégre nem csak az amerikaiak figyeltek fel, és nem csak a kérdés iránt érdeklődők, hanem a budapesti értéktőzsde is. 11 évvel a cég megalakulása után, tehát ez egy nagyon rövid idő egyébként egy cég fejlődés történetében, a budapesti értéktőzsde 22. decemberében az 50 hazai vállalat sikertörténete között mutatta be az önök cégét, és bekerültek az 50 leginspirálóbb hazai vállalat közé. Ez egy komoly eredmény, nem?
Komoly eredmény, igen, és az innovációinknak, meg a kreativitásunknak köszönhetjük, hogy mi mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy innováljunk, hogy olyan dolgokat gyártsunk, aminek van értelme. Az üzlettársammal már az elején azt beszéltük meg, hogy itt a hozzáadott érték, ami számít. Minden nagyobb hozzáadott érték van abban, amit csinálunk, annál értékesebb lesz az eredmény is. És mi nem akartunk kertitörpét gyártani, hanem mi egy olyan dolgot szerettünk volna, amire büszkék lehetünk. És hogyha megkérdezik ma, hogy mit ad a Klasszmann a világnak, akkor olyan büszkén mondjuk azt, hogy ivóvizet, és így jó reggel felkelni és elmenni dolgozni, mert tudjuk, olyasmiért dolgozunk, aminek van értelme.
Ugye ön említette a katonákat. A külföldi missziókban, különösen nehéz körülmények között dolgozó magyar vagy NATO katonákat, hogy egy ilyen készülékkel el lehet látni őket ivóvízzel, akkor tegyünk hozzá egy másik, legalább ennyire aktuális és súlyos problémát, mondjuk a menekültáborok vízellátását is ilyen készülékkel, az önök készülékével el lehetne látni. Ugye említette, hogy ez csak méretezési kérdés, hogy abszolút, mekkora méretű ez a készülék, és ettől függően tudják azt mondani, hogy most 100 litert, 1000 litert, vagy 5000 litert állítanak elő, igen, vagy egymás mellé sorba teszik ezeket a gépeket, áramforrás kérdése, páratartalom van. Tehát ez azt gondolom, hogy a hasznosítása, a hétköznapi hasznosításának, most mondtunk két példát, NATO misszió, migráció és a menekült táborok vízellátásának a kérdése, ami szerintem egy alapkérdés, és előtte a beszélgetésben ugye fölsejlett, hogy azok az országok, vagy azoknak az országoknak a lakói, ahol nincs megoldva sem a felszíni, sem a felszín alatti vízkivétel, vagy rablógazdálkodást folytattak, esetleg elszennyezték a felszíni vizeiket, vagy nagyon-nagyon mélyen van már a felszín alatti víz, tehát egyre drágábban, vagy a tisztítás révén, vagy a mélyből való felhozatal révén egyre drágábban tudnak csak hozzájutni ivóvízhez, ott az önök technológiája biztos, hogy versenyképes lesz.
Abszolút versenyképes, de számtalan olyan terület van, ahol lehet használni. Itt van például azok a mezőgazdasági új megoldások, vízes megoldások, de nem a hagyományos termőföldben termesztett üvegházas technológiák, valamilyen hidrogazdálkodásnak hívják, hidrokultúráknak. Ezekben kiválóan alkalmas. Illetve ami szerintem nagyon fontos az az, hogy ha helyben oldjuk meg a problémákat, említette az előbb a menekülteket, vagy a menekült válságot, szerintem azok az emberek, akik elhagyják a szülőhelyüket, amit nagy valószínűséggel szeretnek, sose hagynák el, hogyha volna mit inni és volna mit enni. Én tudok olyan projektről, például a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak volt egy olyan projektje Afrikában, ahol több tízezres gettókba vittek olyan vízvételezési lehetőséget, amit senki más nem tudott volna megcsinálni, mert üzleti alapon ezekre a helyekre nem lehet bejuttatni gépet. Nincs pénzük, a helyi maffia mondja meg, hogy ki iszik és mit, és úgy fizetnek, ahogy tudnak. Ezeken a helyeken az embereknek nincs lehetőségük arra, hogy az alapvető higiénés szolgáltatásokat igénybe vegyék, nincsen mosdási lehetőség, nincs WC, nem tudnak ruhát mosni, nem tudnak fürdeni, így nagy valószínűséggel sose fognak elmenni a gyerekek az iskolába, meg a felnőttek dolgozni. Ha ezeket lokálisan meg tudjuk oldani, akkor ezek a problémák ott helyszínen kezelve nem gyűrűznek át máshova. Viszont üzleti alapon nem mindig lehet, úgyhogy nekünk van például egy nagyon együttműködési szerződésünk ilyen karitatív szervezetekkel, akik azt mondják, hogy különböző forrásokból, kormányzatok segítségével, alapítványok segítségével be tudják juttatni ezeket a megoldásokat. És ott olyan helyi vezetőkkel egyeznek meg, akik vigyáznak ezekre a rendszerekre, fenntartják, és hogyha megóvják, vigyázzák, karbantartják, akkor ez lesz nekik, ha nem, akkor meg nem. És ez jól működik. Azt azért tudni kell, hogy Afrikában sok 10 kilométert sétálnak az emberek azért, hogy ivóvízhez jussanak, igen, és főleg a lányok.
Igen. Ez nekünk elképzelhetetlen, hogy asszonyok, igen, gyerekek, igen, 3-5, adott esetben 10 kilométert tegyenek meg, hogy utána 10 liter az egyik kezükben, 10 liter a másik kezükben, tehát egy emberi szervezet által elbírható, elcipelhető mennyiségű vizet vigyenek vissza a faluba. Ez számunkra szinte elképzelhetetlen. Ráadásul azért annak a víznek a minősége sem igazán jó. Tehát az, hogy van, az egy dolog, de hogy milyen minőségű, hát az biztos, hogy európai gyomor még forralva sem bírná befogadni. A termék értékesítésében említette, hogy különböző földrészeken, tehát nyilván Ázsia, Afrika, ha jól tudom, már Dél-Amerika felé is tájékozódnak, tehát viszonylag sok helyén a világnak érdeklődnek a termék iránt. Említette, hogy milyen fejlesztéseket terveznek. Olvastam, hogy az is szerepel a tervei között, hogy akár egy lakossági célra, tehát egy háztartásban alkalmazható méretű készüléket is szeretnének gyártani.
Igen, most például az Expon rengetegen jöttek és kérdezték, hogy otthoni készüléket tervezünk-e. Tehát erre is óriási az érdeklődés. Csak azért, hogy a háztartások autonóm módon önmaguknak el tudják látni az ivóvizet, hogy ne kelljen palackos vizet vásárolniuk soha többet. De ugyanez igaz egyébként a kis tanyákra, vagy olyan közösségekre, akik azt mondják, hogy közösen megoldjuk azt, hogy ellátjuk magunkat ivóvízzel. tervezzük azt, hogy ilyen berendezést gyártunk. Végtelenül egyszerű példát fogok mondani egyébként, hogy sokan pénzt költenek arra, hogy otthon párra mentesítsék a lakásukat, hogy ne penészesedjen, vagy könnyebben szárazdjanak a ruhák, és utána azt a vizet kidobják, pedig nagyon kis technikai hozzáadott tudással ebből akár ivóvizet is lehetne csinálni, és soha többet nem kéne ivóvizet vásárolniuk. Ez egy extrém példa, de rengeteg
de jó ilyen, példa rengeteg ilyet mondhatnak. De nekem tetszik, mert ugye eddig, amit tulajdonképpen egy nyűg volt a páramentesítés, abból egy fogyasztható terméket állítunk elő. Tehát mondhatni, erre szoktuk mondani, hogy két legyet ütünk egy csapásra.
Így igaz.
Végére kanyarodva a beszélgetésünknek, említette az Expot, hogy sokan kérdezték, hogy nem lehetne, vagy van-e ilyen kisebb méretű, akár családi, vagy kisebb közösségek számára is használható berendezés gyártani. Mi volt az Expónak a tapasztalata? Önök először voltak itt, 2 évvel ezelőtt nem voltak, most voltak itt először. Mi volt a tapasztalata?
Igen, a tapasztalata az volt, hogy rengeteg érdeklődő volt. Volt egyébként nálunk afrikai klaszter vezetője tárgyalni, és arról beszéltünk, hogyan lehetne ezeket a berendezéseket Afrikába eljuttatni, milyen valós igények vannak, amikre érdemes fejleszteni. Volt nálunk egy indiai tanácsadó cégnek a képviselője, akivel szintén indiai piacra jutásról tárgyaltunk, illetve azt beszéltük, hogy folytatjuk a tárgyalásokat akár tőkebevonásról is. Nekik van egy tőke alapjuk, ami érdekes lehet, keressük a lehetőségeket a további fejlődésre. És magyar cégekkel is születtek olyan megállapodások, hogy megvizsgáljuk azokat a termékeket, azokat az innovatív termékeket, amiket ők kihoztak az expóra, hogy ezt be tudjuk építeni a mi berendezésünkbe. Tehát konkrétan volt egy olyan cég, aki speciális szűrési eljárásokkal foglalkozik. Nekem nagyon tetszett, mert az a fizika professzor barátom, aki benne van a fejlesztő csapatban, és Dunaújvárosi pontosan ezt a szűrési technológiát hangsúlyozta ki néhány héttel ezelőtt, hogy meg kéne vizsgálni, és pont ezt a technológiát találtuk, hogy ez jött szembe ott az Expon, és fel is vettük a kapcsolatot ezzel a céggel. Kiderült, hogy olyan szinergiák lehetnek a két cég között, hogy amiket ők Kínából vásárolnak berendezéseket kiegészítésként, azokat mi akár le is tudjuk gyártani itt helyben, tehát hogy tudjuk egymást segíteni. Úgyhogy nagyon előnyös volt az Expo, azon kívül, hogy széles körben megmutathattuk magunkat, a berendezésünket, a céljainkat. Ez mellett még számtalan olyan megbeszélés zajlott, ami a jövőben szerintem ennek a berendezés piacvételének a sikerességét, meg a fejlesztés sikerességét tudja garantálni.
Annak nagyon örülök, amit mond, mert ez volt a kiinduló pontja, és az ötletet tulajdonképpen az Expónak, mind a kettő, amit mondott, hogy javítsuk a láthatóságát a magyar feltalálóknak, termékeknek és szolgáltatásoknak, tehát hogy könnyebben tudjanak más országokban, ez lehet Európa, lehet Afrika, említette Indiát, más kontinensekre könnyebben tudjanak eljutni a termékekkel, illetve a másik, hogy adott esetben magyarországi cégek lehet, hogy nem is tudnak egymásról, vagy nem gondolkodtak még azon, ha tudtak is eddig egymásról, hogy a termékük egy közös termékké hogyan alakítható át, hogy az egyik vagy a másik termék az hogyan alakítható át egy harmadik, még innovatívabb, vagy még több szolgáltatást nyújtó, még több probléma megoldására lehetőséget biztosító termékké. Úgyhogy nagy örömmel hallom, hogy ezt visszaigazolta az önök tapasztalata. A kedves hallgatóknak és nézőknek megköszönöm a figyelmet, a türelmet, Mendi Tamásnak pedig azt, hogy itt volt velünk, megosztotta velünk a gondolatait, tapasztalatait, és hát mi más mondhatnék, sok sikert fel újabb csatákra, újabb innovációkra. Gratulálok az eddig elért eredményekhez, és további sikert kívánok a cég működéséhez, és minden egyes feltalálónak, hasonlóan innovatív jó ötleteket a következő években is, mint ahogy eddig a műsorban megismerhettük.
Köszönjük szépen, köszönöm.
Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.